Üdvözlünk benneteket! Ez itt a Vezes Csapatrádió, Magyarország legolvasottabb autós lapjának Forma 1-es beszélgetés műsora. A mai adásban elsősorban a portugál nagydíjról beszélünk. Beszélgetőtársaim Fehér Patrik és Kovács Olivér, a Forma 1-es rovatunk jelenlegi szerzői, jó magam pedig Baka Gábor vagyok, a rovat korábbi szerkesztője. Kezdjük is szerintem. Érdekes kérdéseket vett fel a múlt hétvégi portugál nagydíj. A szezon harmadik versenyhétvégéjén háromból már kétszer nyert Lewis Hamilton a Mercedes-szel, a Red Bull-os Verstappen pedig nem tudta megfogni a címvédőt. Vajon innen most már azt látjuk, hogy nyerekben van a Mercedes, vagy inkább csak a holland hibái és a Red Bull esetleges gyengesége, én egyébként nem hiszem, hogy erről lenne szó, de miért? Miért nem tudott győzni a Red Bull? Vagy miért győzött újra Hamilton?
Én személy szerint azt vettem észre, hogy egész hétvégén a Red Bull egy kicsit a várakozásokon alul teljesített. Már a pénteki napon is tempóhátrányban voltak a Mercedesekhez képest. Ugyanebből sikerült visszaszedni valamit szombatra, de éppen azon a körön sikerült Verstappennek ezt visszaszednie, amit elvettek tőle a pálya kiszélesítéséért, azzal a körrel, amit a Q3-ban futott, és a leggyorsabb lett volna az egész hétvégén, az a nyilvánvalóan az esélyre rajtott volna, de a szigorú pályahatárok miatt érvénytelen volt ez a kör.
Én is nagyjából ezeket tudom felsorolni. Egyrészt a hétvég elejét fogva a Mercedes tűnt erősebbnek, másrészt Verstappen is mondhatjuk két kulcsfontosságú pillanatban hibázott, és pontosabban háromban, mert egyrészt a legjobb körét szúrt el az időmérőedzésen a négykerekes pálya elhagyással, aztán a versenyen egy pozíciójába került az, hogy hibázott az utolsó előtti kanyarban, akkor előzte vissza őt Lewis Hamilton, és aztán a leggyorsabb körért harcba szállva is volt egy újabb pályaelhagyása, ami miatt egy pontot bukott, és lehet, hogy ez az egy pont lesz az, ami a későbbiekben nagyon fájhat. Úgyhogy itt kicsit egy ilyen össznépi gyengélkedés volt a Red Bull részéről, már a kifejezés relatív értelmében. Úgyhogy érdekes lesz látni, hogy mi lesz ebben a folytatásban, mert hogyha túl sok lepattanót ad a Red Bull a Mercedesnek, akkor előbb-utóbb Lewis Hamiltonék javára fog fordulni a mérleg, ugyanaz történt például 2017-ben vagy 2018-ban, amikor Sebastian Vettel és a Ferrari próbált sort üzelni a Brackley-ekre.
Ugye most egyelőre, ha a Portugáliában talán egy leheletnyivel erősebbnek is tűnt a Mercedes, nagyjából még úgy tűnik, hogy egy szinten van a Mercedes és a Red Bull. Verstappennek igazából most lenne fontos teljesíteni. Mit gondoltak ezek az apró, de azért fájdalmas hibák, vajon csak tényleg ilyen alkalmi dolgok, vagy inkább azt látjuk, hogy most, amikor igazán van tétje a dolognak, és akár eséllyel mehet a világbajnoki címért, nem bírja a nyomást?
Szerintem nem erről van szó. Egy kicsit visszatérnék az Emilia-Romagnai nagydíjhoz, ahol azért egy hatalmas hibát láttunk Lewis Hamiltontól, amikor a kavics ágyba csúszott, és neki is ment a falnak a Mercedes-szel, eltörve az első szárnyát. Szerintem mind a két pilótánál a nyomás is bejátszik, de mind a két pilóta hibázgat is, és szerintem nem csak a nyomás miatt, hanem én belevenném a 2021-es autók nehezebben vezethetőségét. Ugye a szabályváltozások miatt jelentősen csökkent a hátsó leszorító erő, és szerintem még Hamiltonnak és Verstappennek is gondot okoz, ugye hiába vannak mind a ketten már elég régóta a csapatuknál, azért ők is emberek, és bennük van a hiba, és szerintem még a szezon során bennük is lesz. Főleg, hogyha test-test ellen csatáznak, akkor még ütközés is benne lehet, úgymond.
Teljesen egyetértek a kérdésben. Ez valóban egy nagyon kérdezett szituáció. Mind a két fél részéről láthattunk hibákat, és hogyha tényleg egy valós bajnoki küzdelemről beszélünk, mert ez egyelőre három verseny mintája alapján még nem jelenthető ki 100%-os valószínűséggel, de hogyha valóban egy bajnoki csata lesz ebből, akkor az lehet itt a döntő, a perdöntő, hogy ki hibázik kevesebbet, Hamilton vagy Verstappen, illetve hogyha hibázik is valamelyikük, akkor azon a másikuk mennyit tud nyerni. Úgyhogy egyértelműen erről fog szólni ez a történet.
Én bekérdezném a nézőket is, akik most velünk tartanak, hogy ők hogy látják ezt a helyzetet, hogy szerintük a hosszabb távon, a szezon közepéig, illetve év végéig kinek jön ki jobban lépés, emiatt annak, hogy Verstappennek nyugodtan írják meg a hozzászólások között.
Én egy kicsit vitatkoznék veletek, mert való igaz, hogy az előző hét, a megelőző hétvégén Hamilton is hibázott, méghozzá elég nagyot, és óriási szerencséje volt, hogy megúszta, és tudta folytatni a versenyt. De Verstappennél ugye újra és újra ezt a pálya elhagyásos dolgot láttuk, és utána a leggyorsabb körért menő hajrájában utólag meg is lepődött, hogy ott elvették a körét, mert elhagyta a pályát. Ez szerintem nem az autóból fakad, abból, hogy instabil a hátulja. Ezért kérdezem, hogy benne van-e az, hogy túlságosan hajt, vagy egyszerűen nem tudja.
Benne lehet ez is, de jegyezzük meg, hogy ez a 14-es kanyar egy olyan pont volt, ami a hétvége közben került bele ebbe a szigorúbb szabályozási szegmensbe, ugyanis korábban az 1-es, a 4-es és a 15-ös kanyarok voltak megnevezve olyan kritikus pontokként, ahol a stewardok úgymond éles szemmel figyelik az helyzetet, de ez megint az a klasszikus gumiszabály szindróma, amit már emlegettünk a korábbi adások alkalmával is. Tehát ez a ennél itt a pályahatára, annál ott a pályahatára, nézzük itt, nem nézzük, tehát ez egyszerűen egy olyan történet, amiben nincs konzisztencia.
Igen, nekem is hasonlóan gondoltam, hogy itt a pálya szabály kapcsán itt talán Verstappen is megkeveredhetett, viszont ha már itt a szabályok fejben tartásánál tartunk, azért Hamiltonnál is voltak ilyen úgymond gondok, hogy nem volt tisztában, hogy mik is az előírások, például az orosz nagy díjon tavaly volt ez, azt hiszem, hogy a box utca végén olyan helyen gyakorlatozott, ahol nem lehetett volna, hogy a szabályok nem engedték, és meg is büntették érte. A Verstappentől csak a kört vették el, nem egy pontot jelentett ugyanez ez a büntetés. Emiatt annak ott annál többet jelentett, ott egy potenciális győzelmet vettek el tőle. Igaz, a bajnoki szituáció is más volt, de megint csak azt tudom mondani, amit az előbb, hogy mindkét pilótánál ott vannak ezek a megingások. Viszont még így is stabilabban teljesítenek, mint Valtteri Bottas, aki a pole-ból nem tudott nyerni.
Igen, itt őt akartam kérdezni, hogy szerintem egyébként nem akkora meglepetés, vagy nem tudom, hogy ti mennyire számítottatok arra, hogy győzni fog, de tényleg, mennyire számítottatok arra, hogy győzni fog? Én nem is gondoltam, hogy lesz az első.
Én nem számítottam, én sem így közvetlen arra győzni fog, viszont arra számítottam, hogy legalább a mutatottnál jobban megszorongathatja Hamiltonékat.
Én arra sem számítottam, hogy az elsője 20 körig fog tartani, ehhez képest tartott, de kétségkívül egy eléggé sima előzése volt Lewis Hamiltonnak, amikor eljutott arra a pontra, hogy előzzöm. Mondjuk ebből a szempontból kockázatos játékot játszott Hamilton, hiszen hosszú körökön keresztül Bottas nyomában autózott, és azért fennállt a veszélye, hogy bekövetkezzen az, amit meg annyiszor szokott hangoztatni egy-egy hétvége folyamán, hogy a gumik megsínlik ezt a komoly igénybevétel, de végül még sikerült némi tartalékot elúzni belőlük. Az, hogy Bottas a harmadik helyig esett vissza, az felvett kérdéseket, és ezt a bizonytalanságot támaszt taná alá az a sajtópletyka is, ami épp a minap merült fel, a Daily Mail szellőztette meg, hogy a Mercedes is nyugtalanok a filmpilóta teljesítménye kapcsán, és ez akár idő előtti menesztéshez is vezethet, és ebben az esetben George Russell lenne kezdeményezett előléptetés szempontjából.
Én azért gyorsan megjegyezném azoknak a nézőknek, hallgatóknak, akik annyira nem jártasak a brit sajtóban, hogy a Daily Mail finoman szólva is bulvárlap, úgyhogy felét se higgyük el annak, amit írnak, másrészt meg csak így a Forma 1-es hozzáértésem alapján is gyakorlatilag elképzelhetetlennek tartom, hogy Bottast évközben cseréljék le. Szerintem neki van olyan erős szerződése, hogy akkor sem inkább lehetne kidobni, hogyha szeretnék, de a Mercedes amúgy sem lépne meg ilyet szerintem. Ezt is kérdés, hogy szépen búcsúztassák el a pilótájukat, ha el is küldik.
Bennem az merült fel, hogy így Bottasszal mi lehet a hosszabb távú célja a Mercedesnek, hogy ugye látjuk például a nagy vetélytárs Red Bullnál, hogy egy pilótára játszanak, ugye Verstappenre, és most ott van mellette Perez, aki hát most már tényleg úgy tűnik, hogy kezd belerázódni a helyzetbe, és hozni a minimális elvárást. A Bottasnak is hosszú távon ezt a szerepet szánják, vagy tényleg egy kicsit nehéz most eligazodni a bajnok csapaton. Ugye alapvetően Bottas talán erősebbnek mondható, mint Perez a saját csapatán belül.
Én úgy gondolom, hogy Bottas gyakorlatilag megírja a saját szerepét az eredményeivel, és hamarosan világos lesz, hogy Hamilton támogatására osztják be, még hogy ezt nem is mondják ki ennyire nyíltan, de idén, amikor tényleg legalábbis egyelőre komoly kihívónak tűnik a Red Bull Hollandja, nem hiszem, hogy sokáig tart majd, amíg ez a wingman lesz belőle, mint korábban is.
Az elmúlt években nagyon sok bizonytalan információ merült fel Bottas szerepe kapcsán a csapaton belül, főleg Lewis Hamilton szerződés hosszabbítási fogalmazunk úgy procedurája során, mert itt ugyebár az is egy kérdés, hogy lehet-e kívánsága Lewis Hamiltonnak, mint a csapat vezéregyéniségének a csapattárs kilétére vonatkozóan, és hogyha van is, akkor az ő szempontjából tényleg ez a szájnsegéd státuszú csapattársa a nyerő, vagy aki nagyjából velej szinten vagy ahhoz közeli szinten, és hajtja őt. Mert ha visszatérünk Perez szerepére, ha rajtnál nem szorul be Sainz mögé, majd az újraindítás után Norris mögé, akkor most kifejezetten tudtam volna tartani a tempót az első három helyezettel, úgyhogy a mexikói kapcsán én még mindig fenntartásukkal kezelném azt, hogy a csapaton belüli viszonyban mennyivel erősebb Bottas vagy sem, ugyanis még eddig adott a legtisztább hétvégéje Pereznek, még Bottas most tisztább helyzetben nem is indulhatott volna, mint az érről, függetlenül attól, hogy a verseny utolsó köreiben felmerült egy szenzor probléma, de Perez az hosszabb távon és a konstrukciói bajnokság tekintetében egy biztosabb támaszpont lehet.
Én itt ezzel kicsit vitatkoznék, mert ugyan a számok szerint Perez hozta az elvárhatót, de igazából pontosan ugyanaz volt vele a baj ezen a futamon is, ami korábban, hogy ugyan negyedik, de a verseny közben nem tudta eljátszani azt a szerepet, azt az opciónyitó szerepet, amit kellene. Távol volt. Rendben, de igen, bizonyos körülmények miatt, meg benézte az előzést, és arra várt, hogy majd visszakapja a helyet, de mégis újra csak papíron van ott, de legalább hozza a pontokat.
Igen, ezt nektek is mondtam a verseny után, amikor beszélgettünk, hogy hogy ugye most a Red Bull az tempó hátrányban is volt Portugáliában, viszont azt gondoltam, és azt is gondolom, hogy ha meg lett volna a Verstappen versenytempója, akkor is a Mercedes ki tudja játszani a Red Bullt, ugyanis egyedül kellett harcolni a két pilóta ellen. És ha mondjuk Bottast beáldozzák valamilyen alternatív taktikával, amivel ki tudják mozgatni a helyről a hollandot, akkor Hamilton gond nélkül megnyeri szintén a versenyt.
Persze Perezzel várunk még, azért tényleg új a csapatnál, ahogy már múltkor is említettük, meg általában most a Forma 1-ben nagyon sokan mondják, mások is, sok csapatváltónk volt. Bocsánat, nem hallottam, hogy...
Bottasnak 5. évét tapossa mindenkor.
Ja, igen, az persze, persze. De mit gondoljunk mondjuk a Ferrari-ról, akitől ugye nyilván a szurkolók idén föltámadást reméltek, vagy legalábbis magára találást, és egy kis reményt is nyújtottak szombaton Portugáliában, de aztán valahogy mégsem váltották be az ígéretet vasárnap. Vajon javul a Ferrari, és csak a versenyen nem bírták a nyomást, vagy nem találták el a stratégiát, vagy azért inkább a szombat volt csalóka?
A kérdés az, hogy milyen ígéretet várunk ugye tőlük. Tavaly ugye 6. lettek a konstruktőri bajnokságban, idén ahhoz képest kijelenthetjük, hogy tényleg előre léptek, és ha most is megnézzük az eredményeket, akkor Charles Leclerc a 6. helyen végzett, de a 4. legjobb csapat volt a Ferrari autók tekintetében. Nyilván Carlos Sainz 11. helyen rontja az összképet, ugyanis az Alpine, ha jól számolom, akkor több pontot szerzett. Jól számolom? Azt hiszem, jól számolom, igen. 7. és 8. helyen végzett Esteban Ocon és Fernando Alonso. Szóval visszatérve, Ferrari ott van még mindig a 4. helyen összesítésbe. Sainznál úgy érzem, hogy kicsit elszúrták a taktikát. Tehát én azt gondolom, hogy hozta a Ferrari azt, amit az első két futamon is láttunk tőlük. Én egyáltalán nem éreztem rosszabbnak őket, mint a korábbi futamokon. No, az 5. Norris-t, a McLaren-es Norris-t tartotta Leclerc egy hát ilyen tisztes távolságból, de tényleg nem gondolom azt, hogy alul teljesítettek volna. Hát a Ferrari-tól taktikai téren azonban már láttunk egyes mást az elmúlt években. Ennél fogva nem volt meglepetés, hogy Sainz végül kihullott a pontszerzők közül. Tényleg nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. Nem csalódtam bennük, de nem is azért nem csalódtam bennük, mert ilyen rossz eredményre számítottam, hanem tényleg azt hozták, amit eddig is látni lehetett tőlük.
Aki bármilyen csodát remélt a Ferrari-tól, az feltételezhetően a fogtündérben is hisz, ugyanis az elmúlt hónapokban a Ferrari részéről is többször nyilatkozták, hogy még nem ez az év lesz az, amikor igazán előre lépés várható, sőt, mintől még 2021 is igen nehéz év lesz, és inkább a 2022-es idén az, ami ebből a szempontból relevánsabb lehet, hiszen egy nagyon komoly mérreplésből kell felállniuk, ez kétségtelen. És ahhoz képest az, hogy ennyire bent vannak a pontszerző zónában, az már valóban egy bizonyos szinten előrelépésnek könyvelhető el. Úgyhogy itt még korai az, hogy dobogókat, ne találtan győzelmeket várjunk konstans jelleggel a Ferrari-tól. Persze nincs kizárva az, hogy kacifántosabb körülmények között összejön, de ez a stabil pontszerzés az, amire pillanatnyilag építkezni tudnak az olaszok. Ezzel szemben a McLaren részéről Lando Norris egészen jól kezdte a szezont, mind a három versenyen az első ötben végzett, és tartja is az egyéni bajnokságban a 3. helyet a már említett Hamilton-Verstappen duó mögött.
Én is éppen Norrisra szerettem volna kitérni, de akkor nagyjából ugyanezt szerettem volna mondani. Inkább még azt kérdezném meg, hogy vajon mikor találhat magára Ricardo?
Jó kérdés, mert a csapatváltók nagyon nehéz helyzetben vannak ebben az évben, hiszen nagyon keveset tesztelettek a szezon előtt, a szabad edzések időtartama is jelentősen csökkent. Tehát láthatjuk ezt Vettel és Sainz példáján is, hogy nincsenek helyzetben, nem beszél a visszatérő Alonsóról.
Alonso egyébként most a hétvégén azért érdemes róla beszélni, mert mintha jobban mentek volna neki a dolgok, mint előtte.
A 2017-es versenye óta a legjobb eredményért ért el a mostani 8. helyen, ami hát nyilván ha csak azt nézzük, hogy egy kétszeres világbajnokról van szó, nem mondanánk méltónak, de kiindulva abból, hogy most hol is megy éppen, meg hogy milyen teljesítményt nyújtott, tényleg le a kalappal előtte. Jól teljesített, ugye ezt a Esztebanokon is, ha fogalmazhatunk, úgy törte előtte az utat, és felérte a futam végére. Ugye az időmérőn Alonso már a Q2-ben kiesett, szóval, ahogy Ricardo, úgy ő is azért előre küzdötte magát a mezőnyben, mert nyilván Ricardo a leginkább a mezőny végéről, ő még a Q1-ben elvérzett. Hát úgy tűnik Alonso tényleg visszatért a Form 1-be is, és már kezdi megmutatni a régi önmagát.
És ezt maga is bevallotta, hogy most először volt igazán összhangban a technikával.
Viszont ott a másik világbajnok, akinek még mindig nem mennek úgy a dolgok, Sebastian Vettellel, az Aston Martinnal. Ott a futam végén még volt egy helycsere is, a 13. 14. helyen Lance Stroll-lal. Ott még nem állt össze ez az alacsony rékes technika, még nem igen tudnak a pontszerző helyekért küzdeni.
Egyébként az Aston Martin és Vettel kapcsolatban pont azt akartam mondani, hogy szerintem az nagyon jól mutatja, hogy nem első, ezzel, legalábbis ezen a hétvégén semmiképp nem Vettel volt gyenge, hanem inkább az látszik, hogy maga az autó és a csapat nincs toppon, hiszen Stroll a top 10-ből indult, Vettel a mezőny vége felé kezdte a versenyt, aztán végül gyakorlatilag ugyanoda értek, Stroll visszasüllyedt, Vettel meg ugye odaért mellé, szóval ott van még mind dolgozni.
Ez így van. Hát jó kérdés, hogy mennyire fognak magukra találni. Ugye hát kimondva, kimondatlanul is, ugye ez a 2019-es Mercedes épült versenygép, ugye a szabály jogok befagyasztása miatt nem sokat módosítottak rajta az idei esztendőre, de éppen a kritikus részeket bolygatták meg. Most éppen ma jelent meg nálunk is a hír, hogy felmerült a pletyka a pedokban, hogy Stroll mellé azért igazolták Vettelt, hogy kicsit a kanadai ázsióját növeljék ezzel, egy négyszeres világbajnokkal felveszi a kesztyűt. Mit gondoltok erről?
Hát szerintem lehet ilyenre spekulálni, de egyrészt Vettel azért nem volt akkora durranás az elmúlt években, hogy bemondásra mindenki elájuljon tőle, a jó négyszeres világbajnok, szóval eleve nem volt akkora formában, hogy nagy dolgot jelentsen Stroll, az, ha Stroll őt megveri. Legfeljebb ez, nem tudom, részvényeseknek lehet ezzel eladni, akik nem követik a Forma 1-et. Másrészt meg azt gondolom, hogy igazából, hogyha akarták volna, csak megtarthatták volna Perezt is, akivel most nehéz megmondani, mert ugye ez az idei autó nem valami erős, de stabilabbak lehettek volna, de csak hittek Vettelben is. Szóval nem költöttek volna rá annyi pénzt, meg nem igazolták volna, hogyha nem látnának benne valamit. Nem hisz, egyszerűen nem hiszem, hogy a Forma 1-ben csak a neve miatt, vagy a trófeája miatt oda ültetik az autóval.
Való igaz, ez így önmagában csacskaság. Másrészt én annál többre tartom Sebastian Vettelt, hogy mármint sportszakmai és morális értelme, mint egy ilyen bizniszbe csak úgy belemenjen. Tehát az úgy nem illene bele egyszerűen az eddig kialakult fettekébe, hogy csak azért tudom, hogy az Aston Martinhoz, hogy direkt rosszabbnak tűnjön, úgymond, hogy Lance Stroll meg jobbnak tűnjön. Tehát egyszerűen úgy logikai értelme nincs sok ráció szerintem.
Nyilván ez egy kellemes mellékhatás Strollnak, hogyha tényleg így alakul, de igen, az elég elképzelhetetlen, hogy ez lett volna a cél. Ez legfeljebb, ha így sikerül, akkor is van benne pozitívum valamilyen tekintetben, de ezért szerződtetni nem fognak négyszeres világbajnokot.
Ki volt nátok a hétvége pozitív és negatív embere versenyzője?
Én pozitívként talán Alonsót mondanám, amiatt, amit már említettünk, hogy, hogy magára talált, és gyakorlatilag a csapattársával egy szinten végzett, ami kiváló. Hát nyilván mindig akadt, és itt maximum egy csapat, hogyha a két csapattárs ugyanott végez, vagy egymás mellett végez, nyilván az különleges körülményekkel eltekintve. Már megbeszéltük, remélem, hogy ezután is hasonlóan tud menni. A negatív meglepetés pedig Kimi Räikkönen, aki azért óriási rutinja ellenére, mintha most nem lett volna ott a hétvégén. Az időmérőn is kikapott a csapattársától, a futam elején pedig az első kör végén igen amatőr hibát követett el, ráfutott a csapattárs autójára, aztán ki is esett rögtön. És óriási szerencséje volt a finnek és az olasznak, hogy Giovinazzi gumija megúszta, mert rögtön dupla kiesés összehozhatott volna azzal a 2007-es világbajnok, hogy a kormányba brálta, legalábbis ő így mesélte. Ez azért a formai történetének legtapasztaltabb pilótájától nem igazán fér bele, ahogy Fettelt is megszóltuk a bahreini amatőr hiba miatt, most Räikkönen is megérdemli a kritikát.
Részemről a futamnak a pozitív ember az Mick Schumacher volt, aki azért most úgy megmutatta, hogy tud küzdeni, hogyha a helyzet is úgy hozza. Lássuk be, hogy ez a Haas Ferrari ez nem igazán egy versenyzésre tervezett konstrukció. Mondjuk is egy bevásárlóközpont parkolójában még mehet vele komolyabb ambíciókra törni, de egyértelműen sereghajtók az idei mezőnyben. Ennek ellenére Schumachertől azt láttuk, hogy felvette a harcot Nicolas Latifivel, és végül hibába is kergette a kanadait. És ugyanakkor itt meg kell jegyezni, hogy számomra meglepő volt a Williamsnak a visszaesése. Tehát azok után, hogy az időmérőedzésen George Russell 11. lett, én többre számítottam ennél, úgyhogy ha egy eltérő, vagy egy negatív meglepetés kellene mondom a hétvégéből, akkor az mindenképpen a Williamson egy össznépi szinten, tehát nem konkrét versenyzőt kiemelve, hanem így most egy csapatot nevezek meg, mert azért Russell 11. rajtpozíciója alapján még a pontszerzés is feltételezhető lett volna joggal. És Schumacher kapcsán én még kiemelném, hogy Nikita Mazepinnel szemben is jelentősen erősebb volt, majdnem egy kört vert rá tulajdonképpen, és időmérőedzésen is több mint 4 tizedet vert, és a futamon is alaposan elgyepálta.
Nálam a pozitív meglepetés az Daniel Ricciardo, ugye már beszéltük az ebről a McLaren Ausztráliáról, hogy hiába rontott el az időmérőt, engem inkább a futamon nyújtott teljesítmény győzött meg, hogy képes volt feljönni a pontszerző helyekig. Számítanak még szerintem ezek a pontok majd a McLarennek az évvégi összesítésnél. Hát igen, Oliver kicsit lelőtte nálam a negatívumot, Nikita Mazepint. Hát nem igazán tudok mit mondani az oroszra abban a tekintetben, hogy pozitívumot az elmúlt 3 futamon nem igen láttunk tőle. Egy percet kap Schumacher és Latifitől, ugye az utolsó előtti és az előtti versenyzőtől, akit leintettek. Számomra értetetlen. Hozzá kell tenni árnyaljuk a képet. Mazepin 2 kiállása stratégián volt. Még ugye Schumacherék egyszer voltak a boxban, de ez nem egészen Forma 1-es szint, és értem, hogy az övék félig meddig a csapat, ugye az Uralkalinak köszönhetően rengeteg szponzor pénzt hoznak az oroszok, de nem tudom, hogy ez mikor elégeli meg Günther Steiner. Egyébként volt egy érdekes rádiózás, ugye említettük, amikor Perez vezette a versenyt, és belefutott Mazepinbe, és éppen körözte volna le. És az orosz nem éppen a megfelelően engedte el a nála gyorsabb pilótát, és a csapatrádión azonnal bocsánatot is kért, hogy igen, elrontotta, elszúrta az egészet, és a csapatfőnök, a Haas csapatfőnök, a Günther Steiner vágott közbe, hogy elég legyen, fogd be a pofád, és vezess. Tényleg rendesen kiosztotta az oroszt, úgyhogy azért ismerhetjük Günther Steiner habitusát az elmúlt években, ha másonnan nem legalább a Netflix dokusorozatában a Drive to Survive-ból, hogy őt fel lehet bőszíteni, és Mazepinnek más sikerült, és a harmadik futamon vagyunk a Form 1 történetek leghosszabbnak ígérkező szezonjából.
Még a Mazepin szálhoz egy apróska tényt hozzáfűznék összehasonlításképpen, két kiállásos stratégiától függetlenül. 1.22.7 és 1.23.6. A versenyben futott leggyorsabb körök Schumacher és Mazepin részéről, elméletileg ugyanazzal az autóval. Szerintem ez kicsit beszédes.
Érkezett egy komment YouTube-on, hogy szerintetek az mennyire van benne, hogy Mazepint évközben kiteszik a háztól?
Akkor tökéletes, mert pont gyakorlatilag erről akartam beszélni Mazepin kapcsán, hogy annak ellenére, hogy tényleg úgy látszik, hogy nem Forma 1-es szint, jobb, ha megszokjuk, hogy itt van, mert ugyan a csapatfőnökkel káromkodhat, meg csapkodhatja az ajtót, meg ütheti az asztalt. Kidobni szerintem nem fogják, sőt, lehet, hogy előbb távozik majd a Forma 1-ből Günther Steiner, mint Mazepin. Neki itt addig lesz helye, amíg az FIA esetleg azt nem mondja, hogy tényleg elég volt, és visszamondják a versenyengedélyét. Amit azért még mindig nem érzek valószínűnek, ahhoz az is sokkal nagyobb butaságot kellene csinálni ezeknél a versenyképtelenségeknél és a saját hibás eséskeléseknél. De azt hiszem, Mazepin eljutottunk a mezőny végére, meg a ledajára is, úgyhogy ha nincs más hozzáfűzni valótok a hétvégéhez, akkor talán beszélhetnénk a sprint versenyekről, mert nem biztos, hogy mindenki értesült arról, hogy nem olyan rég nagyjából véglegesen kiderült, hogy mit és hogyan szeretnének ezzel.
A sprint kvalifikáció névvel találkoztak, akkor is ugyanarról beszélünk. Ugye ez a Forma egy nagy újítás az idei szezonra, amit három verseny hétvégén láthatunk, amikor is a szombati hagyományos időmérő helyét átveszi egy nagyjából 100 kilométeres verseny, és ennek az eredménye dönt a vasárnapi rajtsorrendről. Ti mit gondoltok erről?
Ja, bocsánat, igen. Hát azt, hogy nekem az például nem tetszik benne, hogy pontokat osztanak érte, vagy ha már pontokat osztanak, akkor ilyen furcsán, vagy úgy kellett volna, hogy ez tényleg csak a vasárnapi helyosztó legyen, vagy úgy, hogy akkor érdemi pontokat osszanak, legalább nem tudom, az első ötnek, vagy ilyesmi, de ez szerintem csak arra lesz jó, hogy tovább erősíti az élmezőnyt. És most az első ugye kap három, a második kettő, a harmadik egy pontot, és ezzel még jobban leszakítják az élmezőnyt a többiektől a teljes bajnokság tekintetében. Ilyen szempontból nem tetszik. Az egy másik hozadéka, hogy ugye a sprint kvalifikációs hétvégéken, amiből idén három lesz, péntekre teszik az időmérőt, a hagyományos időmérőt, és akkor osztják ki a rajthelyeket erre a szombati futamra. Amit egy kicsit kár, nyilván, ez is biztos izgalmas lesz, vagy legalábbis meglátjuk, de hogyha hosszú távon így akarják, akkor én sajnálnám, hogy pénteken ellövik az időmérőt, ami egy kiválóan működő rendszer volt, és élvezhető.
Igen, ebből a szempontból lehet, hogy több értelme lenne akár a pole pozícióért pontokat osztani, ha bár remény szempontjából gondoljuk adnánk ki. A pudding próbálja az evés, tartja a mondás, de bennem is ilyen felemás érzések vannak, tehát nálam félő az, hogyha kapunk egy sorrendet pénteken, akkor lényegében szombaton látni fogunk egy 20-akárhány körös biztonsági kocsikálás, hogy ne legyen az, hogy jaj, kipördül, jaj, miért a mezőny végéről kezdi azt a futamot, ami igazán számít a bajnokság szempontjából, tehát bennem ott motoszkál ez a félelem, hogy nagyon biztonságira veszik majd a figurát ezen szombati esemény alkalmával, de majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
És bocsánat, a pontokkal még erre is akartam utalni, csak nem voltam elég világos, hogy igen, az élmenők majd nyilván vigyáznak, mert nem akarnak vasárnap a mezőny végéről rajtolni, nem akarnak hibázni. Mögöttük lévőknek pedig nincs különösebb motiváció, mert oké, lehet nyerni néhány rajthelyet vasárnapra, de pontok nekik nem járnak, úgyhogy nem biztos, hogy össze fogják törni magukat azért, hogy egy-két helyet javítsanak, kockáztatva azt, hogy összetörik az autót, vagy valami, és vasárnap kénytelenek kihagyni a futamot.
Vagy a box utcából indulni.
Hát vagy akár.
Hogyha akkor a törés.
A vezes olvasói is szavaztak a témában, megkérdeztük őket, hogy ők mit gondolnak a sprint kvalifikációról, és a szavazók 39%-ának tetszik, és örül, hogy igazából egy hétvégén két versenyt is láthatnak, ami amúgy így, ha önmagában nézzük, nem egy rossz gondolat, mert tényleg kétszer annyi látnivaló lesz ebből a szempontból. 49% az majdnem a szavazók fele még nem tudja, és megvárná vele először a három próba alkalmat, ami idén lesz, hogy milyen is ez az új formátum, és 12%-nak nem tetszik. Én nem tudom, én is valahol ott a 49%-ban abban pozícionálnám magam. Egy dolog kimaradt, amit ti nem említettetek, én egy kicsit maradi vagyok ebben a szempontból, hogy így a Forma 1, mint maga sportág alakul át egy számomra még egyenlőre furcsa módon, hogy nem ezt szoktuk meg az elmúlt évtizedekben. Nem így néz ki egy Forma 1-es futam, hogy kétszer is versenyeznek. Számomra ez biztos furcsa ezt megszokni. Egyébként, amit Gábor említettél te is, hogy az időmérőn ugye osztalak pontokat, de ez más sorozatokban is megvan, például ugye nem is kell messzire menni, a Forma 2-ben is jár a pole pozícióért bizonyos mennyiségű pont.
Egészen pontosan 4. De ez majd kiderül Silverstone-ban, Monzában és a még meg nem nevezett harmadik helyszínen. De én fenntartom a véleményemet, de kívánom, hogy ne legyen igazam.
Közben zajlott az élet a Forma 1-en kívül is, hétvégén éppen Texasban az IndyCar futama volt, amit a McLaren nyert Peto Ward-dal, és meglepő módon a McLaren kívül ennek van egy Forma 1-es vonatkozása is ennek a győzelemnek.
Egészen pontosan így van, hiszen Zac Brown-nal kötöttek egy fogadást, hogy néz ki mostában divat fogadni a autósport világában. Ennek tárgya pedig az, hogy így ez a mexikói fiatalember részt vett a újonc teszten, majd a szezon végén Abu Dhabiban a McLaren Forma 1-es versenygépével. Egyébként összességében nem volt egy rossz utam, ameddig láttam, bevallom őszintén, hogy a 248 körös versenynek a 120. körig jutottam körülbelül a maradék energiámmal, ami volt az éjszaka közepén. Ugyebár a futam elején láttunk egy óriási rajtbalesetet, többek között Romain Grosjean autóját is összetörték, ezt éppenséggel Pietro Fittipaldi vezette, és jól vizsgázott az IndyCar-nak a fejvédője, az Aeroscreen is, hiszen Conor Daly fejtetőre is állt a maga autójával, és az elmúlt években a Forma 1-ben is láthattuk, hogy milyen jól vizsgázott a haló bizonyos esetekben. Egyébként sokáig sorozat többszörös bajnok a Scott Dixon vezette a futamot, aztán egy kis sárga zászlós fáz is megmolygatta a történteket, és így végül Joseph Newgarden és Howard kettőse harcoltott a győzelmét, és 20 körül a vége előtt Patrice Howard átvette a vezetést, és ezzel az első helyet is.
Igen. De visszatérve a Form 1-re, ugyan a portugál nagydíj véget ért, de most hétvégén sem maradunk futam nélkül. Spanyolországban látogat a mezőny, szóval nem kell messzire menniük, ott maradnak az Ibériai félszigeten. A jól ismert Barcelonában folytatódik a világbajnokság, amiről majd szintén beszélgetünk pontosan egy hét múlva. A mai figyelmeteket köszönjük.
Nem bocsánat, én egy
mond.
Pillanatra még azért kérdeznék valamit, mert tényleg most jön a spanyol nagy, mit gondoltak arról azzal, hogy most kimaradt az idei tesztelés, és nem unásig körözött pálya, számít ez majd valamit, vagy újra egy szokásos, unalmas körmenetet várhatunk?
Szerintem semmit nem fog számítani, tavaly is itt voltak a tesztek, Tényleg, úgy ismerik a pályát a pilóták, mint a tenyerüket. Én nem számítok meglepetésre.
Én sem, teljesen. A spanyol nagydíj egy, amennyire izgalmas a pálya, annyira egy szürke pontja a versenynaptárnak, hiszen az, éppen valójában beszélgettem egy kismerősömmel erről, hogy az elmúlt 10 évből nagyjából 2 pillanat jutott eszünk, mert Pásztor Málnárdó győzelme 2012-ből, valamint azt, hogy Lewis Hamilton és Nico Rosberg kiütötte egymást 2016-ban, de egyébként sok érdemi pillanat nem fűződik. Esetleg, ami még érdekesebb lehet, hogy a 10-es kanyar átalakítása hogyan befolyásolja majd, legfeljebb egy előzési ponttal kevesebb, de ez majd a hétvégén kiderül.
Igen. Te hogy gondolod, Gábor?
Sajnos egyet kell értenem, csak próbáltam hangulatot csinálni, provokálni benneteket egy kicsit, de igen, attól tartok, hogy egy szokásos spanyol nagydíjat kapunk, de ne így legyen. Meglátjuk, szombaton, vasárnap, mi lesz.
Szerintem érdekességből így sem lesz hiány Barcelonában, úgyhogy egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor megbeszéljük az eseményeket. Addig is olvassátok az írásainkat a vezes.hu per Forma 1 oldalon, nézzétek vissza akár a korábbi adásokat itt a Vezessen, de podcast formában is hallgathatok minket, akár legyen szó az Apple Podcastról, vagy a Google szolgáltatásáról. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, ahol megtaláltok szintén a Forma 1-es cikkeinket, F1 and More, néven találtok meg bennünket a közösségi médiában. Úgyhogy jövő héten találkozunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.